visszaestem a bokor alá. Sokat mondok, ha egy négyzetcentiméternyi sértetlen bőrfelület volt rajtam, mintha a vadmacskákkal játszadoztam volna. És ekkor még nem is szóltam a harapásokról, amelyek főleg a vállamat érték. Össze voltam törve, mintha átment volna rajtam egy úthenger. 5 perc múlva mégis kész voltam a cselekvésre. Talán az a tudat, hogy megvan a táska, talán a majmok felett aratott győzelem, talán a titokzatos lövöldöző feltűnése öntött új erőt belém. 4 kézlábra álltam, és belesüllyedtem a bokrok közé. 2-szer jártam körbe a küzdelem helyét, de nem találtam semmit. A majmok és én annyira összetapostunk mindent, hogy képtelen voltam megkülönböztetni egyik nyomot a másiktól. A 2. kör után visszamerészkedtem a küzdelem színhelyére, összegörnyedve jártam, mintha attól tartottam volna, hogy belém lő valaki egy kis rakétát. Álltam egy kicsit, aztán kiegyenesedtem. Rájöttem, hogy a lövöldöző miatt nem kell bujkálnom. Ha engem akart volna lepuffantani, nyugodtan megtehette volna, amíg a majmokkal verekedtem. Elvére engem jóval könnyebb eltalálni, mint egy majmot. Arról nem is beszélve, hogy lőnie sem igen kellett volna, ha azt akarja, hogy elpusztuljak, nem kellett volna más tennie, mint hagyni, hogy a páviának elvégezzék a munkájukat. Ő azonban nem ezt tette. Küldött néhány majmot, hogy az ördögbe is, hiszen ez a titokzatos lövöldöző megmentette az életemet. Megrezült felettem a faág. Felnéztem. Egy majom nézett velem farkas szemet. Csak hogy mennyire más volt a nézése, mint korábban. Az örjöngő gyűlölet helyett szorongás és félelem ült a szemében. Aztán rájöttem, hogy nem is engem néz, hanem döglött társait. Csípőre tettem a kezem, és halkan bizonytalanul megszólaltam. Halló, van itt valaki? A majom rémülten eltakarta a szemét, és eltűnt a levelek között. Van itt valaki? A madár végre kegyeskedett rám nézni, de annyi felsőbbrendű leereszkedésre tette, hogy kedvem lett volna hozzávágni valamit. Reménytelenül kongott a hangom, mint a repet hordó. Válaszoljon, kérem! Van itt valaki? Az erdő hallgatott. Oda mentem a döglött majmokhoz. Mindegyik testében megtaláltam a furcsa lövedéket. Megpróbáltam felmérni a távolságot, hogy honnan lőhették ki. A fák nem voltak ugyan messze tőlem, a rajtam táncoló majmok azonban alig ha nyújthatta könnyű célpontot. Ráadásul arra is vigyáznia kellett, bárki lőtt is, nehogy engem találjon el a páviánok helyett. Arra a megállapításra jutottam, hogy akárki lőtte is ki ezeket a furcsa, semmihez nem hasonlító lövedékeket, pokoli pontossággal használta a fegyverét. Még egyszer visszapergettem az időt. Megnéztem magamnak a 4 döglött majmot. Nem értettem valamit. Ha ugyanis ennyi idő alatt 4 majmot sikerült leterítenie, ez azt jelenti, hogy az illető sorozatvetővel dolgozott. Csak hogy azt is tudtam, hogy sorozatlövő fegyverekkel nem igen lehet pontosan lőni. Még ilyen viszonylag kis távolságról sem, arról nem is beszélve, hogy ki merne belelőni egy sorozatot egy ide-oda hengeredő célpontra, ha tudja, hogy ott van az is, akinek meg akarja menteni az életét. Nem, valami nem stimmelt. Nem voltam bővében az időnek, mégis tovább törtem a fejem. Az ismeretlen lövöldöző mégiscsak megmentett. Lelőtte a páviánokat, és pontosan is célzott. Aztán egyszerre csak rátaláltam a megoldásra. Megvallom, amikor először bukkant fel az agyamban, nyomban el akartam felejteni. Annyira valószínűtlennek tűnt, hogy tudat alatt meg akartam feledkezni róla. Valami azt csukta, hogy nem egy ember lőtt a majmokra. Nem egyetlen ember kezében sült el a titokzatos fegyver, hanem legalább 2-ében. 60. fejezet. Pokoli szomjúság égette a torkom, ezért úgy döntöttem, hogy egyenlőre nem foglalkozom ismeretlen lövedékekkel és ismeretlen megmentőkkel, hanem kizárólag a táskámmal és magammal. Szívem szerint elindultam volna valamelyik vadcsapáson, csak hogy keressek egy forrást vagy patakot, de őszintén szólva tartottam a majmoktól. A visszafelé tartó út fáradalmait felesleges ecsetelnem. A lilakarikák visszatértek a szemem elé, és ott keringtek, forogtak egészen addig, amíg meg nem érkeztem a fák alá, ahol Mált és Wimmert hagytam. A következő néhány perc örökre kiesett az emlékezetemből. Arra ébredtem, hogy Wimmer állt előttem, és valamilyen edényből, hideg vízzel locsolgatja az arcomat. Fel akartam ugrani, de visszanyomott a fűre. Aztán Mál arca tűnt fel a fejem felett, és mintha könnyeket láttam volna a szemében. Úgy éreztem, mintha egész teste merő fájdalomból lett volna összegyúrva. Aztán arra gondoltam, hogy álom az egész, hasonlatos ahhoz, amilyet a sivatagi vándorok éreznek néhány perccel a szomi halál előtt. Hideg, kristálytiszta tóban fürdenek, s addig isszák a csodálatos nedűt, amíg fejük élettelenül nem hanyatlik a homokra. Szerencsére gyorsan magamhoz tértem. Amikor már tökéletesen ura voltam a gondolataimnak, feltérdeltem. Első pillantásom Wimmerre esett, aki a táskám mellett ült, és megpróbálta kinyitni a fedelét. Kezem géppisztolyomat kereste, de nem volt sehol. Az a szörnyű sejtésem támadt, hogy Wimmer átverte Mált. Eloldoztatta magát, lefegyverezte a lányt, és csapdába csalt engem is. Tántorogva feltápászkodtam, ám ha Mál nem áll mellettem, szégyen szemre visszaestem volna. Wimmer rám nézett, és vigyorgott. Mi van, szép fiú? Hol a géppisztolyom? Felvonta a vállát, és felkattintotta a táska fedelét. Keresse meg! Málra néztem. Láttam, hogy elszörnyedve vámol rám, mintha most bújtam volna elő egy 100 éves temetőből. Uramisten, mi történt veled? Néhány majom. Elbeszélgettünk. Hol a géppisztolyom? Lehajolt, és a kezembe nyomta. Itt. Wimmer? Meg sem hallotta, belemélyedt a táskájába. Úgy belehajolt, hogy csak a fenekét látta. Wimmer? Mi van? Fel a kezekkel. Arra sem méltatott, hogy felén forduljon. Ne héjéskedjen, nem látja, hogy mit csinálok? Belenyúlt, kiemelt valamit a táskával, és felén mutatta. Letettem a fegyvert, és melléje guggoltam. Felén fordult, becsattantotta a táska fedelét, és felhúzta a szemöldökét. Na? Erre nem számítottam, mondtam. Honnan tudta? Abból, amit a repülőgépen volt szíves elmondani. Néhány elejtett szóból sok mindenre következtethet az ember. Végül is ki a fene maga? Elővettem az Interpol igazolványt, amely végül is csak a panda kereskedelem felderítésére jogosított fel. Csak a nagybetűket nézte meg, aztán bólintott. Rendben hiszek magának, a hölgy, Mál, volt szíves elmagyarázni, hogy nagyjából mi a helyzet. Azt mondta, hogy maga egy életveszélyes fickó, de nincs miért tartanom magától. Köszönöm. A hölgynek köszönje, mondja, mi a fészkes fejének akart felzabáltatni a hangyákkal, úgy ég a lába, mintha indiai fakír lennék, aki parázson tartja te a délutánját. Azt hittem, ki akar nyírni, mert nem volt hajlandó meghallgatni. Elég alamuszi képe van, mint egy terroristának bűzlik magára, hogy nem igen kedveli az amerikai hadsereget. Vagy tévednék? Nem téved. Na hát, Mál megkönnyörült rajtam, és én hittem neki. Már korábban el akartam magyarázni néhány dolgot, de maga fütyült meghallgatni. Miért? Maga mit csinált volna a helyemben? Oda köt? Egy állatseregletnyi hangja fölé? El akarja lopni a táskámat? És még szemrehányás ez, hogy nehezen hiszek magának, most miről van szó? Leültem mellé. Intettem Málnak, hogy jöjjön ő is közelebb. Jó 20 percet beszéltem megszakítás nélkül, közben az a furcsa érzésem támadt, mintha gyerekeknek mesélnék. Visszafolytott lélegzettel hallgattak. Csak gyerekek tudnak ilyen áhítatos figyelemmel koncentrálni. Ez a lankadatlan érdeklődés őszintén szólva kicsit meg is hökkentett. Az volt a gyanúm, hogy nem veszik teljesen komolyan az egészet. Mint a mesét mondtam volna jó tündérlányokról, vitéz pásztorfiúról és sok-sok gonosz boszorkányról. Amikor befejeztem, csend borított el bennünket. Csak a fák lombja susogott a fejünk felett, ahogy néhány kósza majom illegette magát odafenn. Hagytam egy kis időt nekik. Fogtam a géppisztolyt, kivettem a tárat, ellenőriztem, nem akad-e, aztán visszacsattintottam, mondanom sem kell, remekül működött. Wimmer tért először magához. Rákönnyökölt a táskájára, és a szemembe nézett. Tényleg igaz, amit mond? Ez mind-mind csak hipotézis. Mindenesetre elmagyarázna, hogy miért vagyunk itt? Kivéve engem. Maga fiatal barátom azt hiszem csak vatta. Micsoda? Vatta. Magára személy szerint nem volt szükségük. Szükségük volt viszont néhány feltűnő utasra, hogy ne gyanakodjanak a reptéri hatóságok.